Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. A nemrégiben tábori püspökké választott Berta Tibor atyával Keresztes Szilvia és Nagy Viktória Angelika beszélget.
Hogyan emlékszik vissza nagyszüleire, szüleire, az iskolás évekre, mik a legmeghatározóbb emlékei, élményei, akár már a hitéletének kezdetén?
Azt biztosan tudom mondani, el is szoktam mondani szintén a katonáknak, hogy otthon tanultam meg imádkozni, tehát azt nem egyházi személy, nem pap tanította meg. Tehát én otthon tanultam meg imádkozni, és azt is tudom, hogy a legelső imádság az egy esti imádság volt, amit én a mai napig mondok bármilyen, mint ahogy a reggeli imádságot is, hogy ó, édes Istenem, hálát le meg lelkem. Tudom, hogy vannak ennél sokkal szebb és gyönyörűbb és teológiaiak talán sokkal jobban stimmelő imádságok, vagy a reggeli gyerek imánál, de ez mindig megvan, aztán persze lehet ezt folytatni másképp. Szóval otthonról nagyon sok mindent hozok én a szülői házból, ami nem volt az a vallásos ház, mint ahogy a klasszikus értelemben kell venni, de ugyanakkor azért a gyökerekben és alapokban mindenki járt nálunk templomba a népi vallásosság szerint, vagy a falusi vallásosság szerint, vagy egész falu járt templomba valójában. És hát ott azért nagyon sok mindent megkapott az ember, ami hát persze idővel szép lassan változott, de hát az ember látta tehát a felnőttektől azokat a gesztusokat, azokat a hangokat, azokat az énekeket, azokat az imádságokat egy-egy szentmisén, vagy itánián, vagy szertartáson, temetésen. Tehát gyerekkoromtól megvolt ez a légkör igazából. Ami hát persze aztán változott, bár kisgyerekkoromban, vagy alsós tagozatos koromban, talán még felsőben is nagyon szerettem volna pap lenni, de aztán ez elmúlt azért. És csak a középiskolának a végén jött újból igazából elő. De hogy az is biztosan közrejátszott ebben, hogy a tágabb családban voltak papok, vagy paprokonok, és akikkel találkozva, meg papokkal találkozva, tehát nekem én nagy kedvet éreztem hozzá. Tehát, hogy én láttam azt a papi társaságot, vagy papi csoportot, akik ott a mi rokonunknál együtt voltak, és hát én láttam, hogy egy nagyon jó kedvű társaság. Tehát nem ilyen buskomoran szitták a rendszert, hanem egyáltalán jókedvűek voltak, és nagyokat nevettek, és egy gyereknek ez tűnt föl, hogy hát ezek akiket látunk a szentmisén, meg hát őt is láttam, a rokonomat is a szentmisén, ahol rettenetesen komoly volt, és hát ahogy szoktak a papok lenni a szentmisén, nagyon komolyak, de hát ott meg ezt én nem láttam, és ez tetszett meg valójában benne, vagy ez volt a markánsan föltűnő, hogy hát ez egy teljesen normális, jókedvű emberek, akikkel lehet beszélgetni, néha még meg is simogatják a fejemet. Mondjuk az már nem tetszett, amikor kissé borostásan hozzá dörzsölték az arcukat az enyémhez. Az én paprokonomnak ez volt a mániája, ami hát egy kisgyereknek azért nem volt valami kedves élmény a borostás arc, de hát mindegy, szóval, hogy... És hát ezek így megmaradtak bennem, és biztos, hogy ez is elindított egyfajta folyamatot, és volt is tényleg egyfajta kedvem, vagy egyfajta ilyen tapasztalatom erről. Tehát aztán persze ez elmúlt, de minden bizonnyal ott a kezdetekkor is elindult már valami.
Arról talán még nem esett szó, hogy hol töltötte a gyerekkorát?
Hát ez egy kis somogyi faluban volt, nem is messze a Balaton déli partjától, Somogyszentpálon, és hát mi gyerekkorunkban ott a Marcali és a Balaton között van, a Nagyberek, meg a Balaton közelsége azért meghatározó volt az én életemben, meg az egész környezet ott a maga érdekes természeti világával, a sok-sok állattal, meg vaddal, meg a faluban lévő állatokkal, meg hát a környező, vagy a környéken levő vadakkal, és valójában innen indult el az, hogy egy időben én nagyon szerettem volna erdőmérnök lenni, mert az olyan nagyon-nagyon imponált nekem, hogy az erdőket járni, és akkor ott ezt-azt csinálni, művelni, ez is egy ilyen érdekes dolog volt, aztán hát ez elmúlt igazából, de ez egy biztosan a természetnek, vagy az én faluban felnőtt létemnek az egyik velejárója volt.
Somogy megyéből hogyan esett a választás az esztergomi ferences gimnáziumra?
Hát valójában a paprokonunkon keresztül, aki mondta, hogy hát azért az jó lenne, hogyha én tovább tanulnék, illetve az kevés lenne, hogy tovább tanulnék, mert hogy jó lenne, hogyha valami, hogy is mondta ő, hogy valami normális nevelést is kapnék igazából, és akkor így esett, hogy ő neki volt egy ferences pap ismerőse, aki éppen igazgató volt a Temesvári Belbár Ferences Gimnáziumban, és én később is, tehát megvolt már ez a bizonyos hivatalos felvételi, és akkor én később is vitt föl ez a paprokonom, illetve a szüleimmel később is mentünk az igazgatóhoz, ahol azért szintén ki kell tölteni mindenféle szép dolgokat, hogy mégis fölvesznek-e vagy nem, és akkor hát így kerültem Esztergomba, kissé tényleg távolabb, de talán az esztergomi gimnáziumban vagy a ferenceseknél pont az volt a nagyszerűség, és éppen egyik évfolyam társammal, vagy osztálytársammal nem is olyan régen beszélgettünk erről, hogy mi volt igazából az értéke Esztergomnak, és akkor arra jutottunk, hogy az volt a nagyszerűség abban, hogy ott a Győr-Sopron megyei, meg a Somogy megyei, meg a Szabolcs-Szatmár megyei, meg a budapesti, meg a falusi családból jövő, meg az értelmiségi családból jövő, meg a hogy a negyedik évre úgy valójában, ha nem is voltunk mindannyian kitűnő tanulók, és nem is ugyanúgy érettségiztünk, de valamiképpen megkaptunk egy olyan alapot, ami mindenkinél ugyanaz volt. Tehát a ferences atyákban igazából ez volt a nagyszerűség, hogy ott valahogy egy szintre emeltek bennünket. Tehát mindannyiunkat arra a szintre, amit ők valójában elvártak. És azt hiszem, hogy ez a lelkület egy nagyon fontos volt annak idején, ugye most itt még a rendszerváltozás előtti időkről beszélünk, és akkor még az a 8 katolikus gimnázium volt, tehát mi még azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés, bizonyos szempontból szerencsések voltunk, mert hogy hát ott azért a ferences atyákkal bármikor, bármilyen szempontból lehetett beszélgetni, akár a tanulásról, ha valami nem ment délután, vagy bármilyen más kérdésről is. Ők megadták azt a lendületet ahhoz, hogy ott valójában egy olyan légkör ki tudjon alakulni közöttünk, kamaszfiúk között, hogy megérthessük igazából az életnek az értelmét. Amire mi akkor még nem tudtuk, csak később jöttünk rá, hogy mi megkaptuk ezt ott.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez az, amit most is kamatoztat a ferencesektől kapott értékek közül?
Bizonyos szempontból igen, mert ők tényleg adtak egy olyan nagyon értékes szellemiséget, ami bennem azért a mai napig megmaradt. Barsi Balázs atya akkor jött haza Franciaországból a tanulmányairól. Akkor voltunk mi másodikosok. És ő tartotta minden szombaton este, akkor volt ilyen bűnbánati liturgia, és utána lehetett a Szent Jónást elvégezni. Amikor Balázs atya legelőször fölment ott a szószékre, ő hozta magával a tanulmányainak a minden lelkületét, és mi szájtátva hallgattuk. ott síri csend volt, pedig azért voltunk 300 valamennyien a templomban. Azért ott mindig volt mozgolódás, de akkor síri csend volt, és minden szombaton este síri csend volt, és nem is régen kiadott egy könyvet, annak is ez a cím, hogy Szombatesték. Nekem a mai napig megvannak azok a szombatesték, ilyen stencilezett lapok voltak valójában, hogy akkor még nem volt fénymásoló. Tehát nem csak halljuk, hanem látjuk is, és ezek a szombatesti stencilezett lapok, ami ott volt az elmélkedés, amit a Balázs atya elmondott élő szóban, nagyon megragadtak bennünk, hogy azt mi hallottuk, és mi láttuk is valójában ott. És mondom, a mai napig megvannak, hát kissé most már erősen sárgák és foszlanak azok a lapok, de azok nagyon maradandóak voltak, és én azt gondolom, hogy ott kezdődött el talán újból az én papság felé fordulásom.
És érettségi után hogyan alakult az ön pályája, akár mint a tanulmányait tekintve, akár mint a papi hivatását, és arról egy kicsit mesélne, hogy a sorkatonaság mennyiben befolyásolta az ön hitét vagy a pályáját?
Ez egyből a érettségi után volt, mi jelentkeztünk a különböző egyházmegyékbe, és akkor ott meg kellett jelenni, ugye én veszprémi egyházmegyés voltam, és akkor én Veszprémben jelentkeztem is Szendi püspök úrnál, aki mondta, hogy hát föl is vesz, és akkor el fog küldeni az esztergomi szemináriumba, és hát utána egyből behívtak engem katonának, hát ezt azért nagyon ügyesen ment ez a dolog, és akkor már 18 hónap volt csak a sorkatoni idő, ami hát azért volt nekem érdekes, mert hát valószínűleg itt valamilyen hiba százalék történt a dologban, mert hogy én olyan közel voltam a szülőfalumhoz katona, hogyha fölmentem a 3 emeletes épület tetejére, és hazaláttam. Tehát, hogy ugye én Marcaliban voltam sorkatona, ami hát néhány kilométerre van Somogyszentpáltól. De befolyással nem tudom, hogy volt-e befolyással egyfajta, biztos, hogy volt ott a sorkatonaságnál egyfajta elbizonytalanodás. Azt is mondanám, hogy egyfajta elanyátlanodás, hogy most itt mi lesz, és mert nem volt egy könnyű helyzet, mert azért amire leszereltünk 86-ban, ott már lehetett érezni talán még a katonatiszteken is, hogy itt kicsit minthogyha recsegne ez a fölépítmény, amiben éltünk. Nem nagyon, de azért érezni lehetett, hogy itt valami nem egészen úgy van, mint mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 évvel azelőtt. De én azt gondolom, hogy akik ott voltunk, kispap vagy teológus hallgatók, ha akkor azt mondják nekem, hogy én még egyszer a katonaságnál leszek, akkor azért úgy erősen, érdekesen néztem volna arra az illetőre, hogy ez így történt. Hát nem voltam a mintakatonáknak a mintakatonája. Raktárosként éltem az életemet, mert hogy mi azért bennünket teológusokat valahogy úgy, teológus hallgatókat vagy kispap hallgatókat úgy osztottak be, hogy azért mégis nagy kárt ne tegyünk, ugyanakkor pedig valami úgymond hasznunk is legyen, úgyhogy többségünk az írnok, vagy ilyen raktáros, vagy valamilyen egyéb ilyen érdekes beosztásban volt, ahol azért lehetett hasznosítani azt a tudást esetleg, amit mondjuk egy katolikus középiskolából hoztunk magunkkal.
1994-ben indult újra a tábori lelkészség. Ön ennek mondhatjuk, hogy alapító tagja, nem?
Hát azt talán én nem mondanám, hogy alapító tagja, de amikor elindult a tábori lelkészi szolgálat, illetve hát az első tábori püspököt, Ladocsi Gáspárt kinevezték katonai ordináriusnak, akkor mivel ő tanított engem Esztergomban a teológián, akkor ő azzal hívott föl telefonon, hogy hát Tibor, akkor beszélnünk kellene, és akkor találkoztunk is a telefonhívás után, és akkor elmondta nekem, hogy hát újraindul a tábori lelkészi szolgálat, és ő azt szeretné, hogy én vállaljam el azt, hogy legyek itt a püspökség, illetve az ő titkára, tehát én valójában így lettem katonalelkész. Ha nekem önként kellett volna jelentkeznem, katonalelkésznek nem hiszem, hogy jelentkeztem volna. Tehát, hogy úgy indult el valójában a szolgálat, hogy minden egyházmegye akkor adott egy papot a tábori püspökségnek. De hogyha Gáspár püspök nem hív föl engem, akkor én biztosan nem jelentkeztem volna katonalelkésznek. De hát 94-ben, amikor elindultunk, ugye püspök úrnak a kinevezésével, felszentelésével, hát akkor én már itt voltam vele a felszentelésén is, itt a bazilikában, meg a tábornoki előléptetésén, tehát akkor mentünk szépen sorban, hogy kialakítsa ő ezt az egész tábori lelkészi szolgálatot, amiatt nem volt egyszerű, mert hogy nagyon ügyesen fölállította az apostoli szentszék az ordináriátust, őt kinevezte tábori püspökké, a magyar kormány létrehozta a tábori lelkészi szolgálatot, akkor Boros Péter volt a miniszterelnök, és aztán utána jött egy kis kormányváltás, és hát leállt egy kis időre az egész tábori lelkészi szolgálatnak a léte. Mert hogy akkor az volt az elhatározás, hogy egyelőre akkor ne bővítsük meg a létszám keretet. Tehát megvan a katolikus tábori püspök, megvan a protestáns tábori püspök, megvan a tábori rabbi, meg akik még ott esetleg mellettük dolgoztuk, mint én Gáspár püspök úr mellett, és tábori lelkészeket most egyelőre nem kell fölvenni. És valójában egy jó negyed év volt az, amíg hát megállt a folyamat. És akkor 94-nek az őszén, októbertől kezdődött el újra, hogy akkor elindul mégiscsak a tábori lelkészség. Azért volt itt egy apostoli szentszékkel való megállapodás, egy államközi megállapodás, amit azért nem szerettek volna, gondolom én, fölrúgni, és hát így indult el, és akkor jöttek be az egyházmegyés papok a katonalelkészi szolgálatba, és akkor 95-nek a nagyjából januárjára lett meg a teljes létszámunk, és akkor indult el valójában a szolgálatunk sok-sok küszködéssel és sok-sok nehézséggel. Tehát senki nem tudta valójában, hogy ezt hogyan kellene kialakítani. Persze, hát volt a két világháború között egy tábori lelkészség, egy teljesen más világképben, világnézetben, más ideológiai háttérrel, egy más társadalmi környezetben. Néztek itt külföldi mintákat, nézték ezt a történelmi hagyományt, ezért lett az, hogy mi egyenruhában vagyunk, ezért lett az, hogy mi katonai rendfokozatot kapunk, holott vannak külföldi példák arra, ahol egyenruha sincsen, vagy ha van egyenruha, akkor nincsen rendfokozat. Tehát itt sok-sok küzdködés volt, hogy ez hogyan legyen kialakítva a katonákban. Természetesen a minisztériumban vagy a katonai vezetésben ugye egyből ez valójában nem is 94-ben, hanem már a 90-es éveknek a legelején elindul az, hogy vissza kell állítani a tábori lelkészi szolgálatot. Ha meg NATO tagok akarunk lenni, akkor meg pláne. Tehát hogy elindul ez a folyamat, csak hát ez nagyon lassan ment. Nagyon sokáig azt gondolták, sokan még most talán most is azt gondolják, hogy mi egyenlők vagyunk azzal, ami annak idején a Magyar Néphadseregben a politikai tisztintézmény volt. Hát egyáltalán nem vagyunk egyenlők vele, bár mondjuk a politikai tisztintézmény az a tábori lelkészségből lett valójában, tehát az volt a minta hozzá. De például nekünk, mostani katonalelkészeknek nincs annyi jogosítványunk, mint egy politikai tisztnek, vagy a parancsnok politikai helyettesének, ami volt ilyen, bizonyára valaki majd érteni fogja ezt a hallgatók közül. Tehát, hogy akinek nagyon, nagyon súlyos és nagyon kemény beleszólásai tudtak lenni egy alakulatnak az életébe. Egy tábori lelkésznek nincsenek ilyen jogosítványai, és Isten mentse, hogy legyen is ilyen jogosítványunk, hogy mi beleszóljunk katonai dolgokba. Nem ezért vagyunk. Pont ez a lényege, hogy teljesen más a mi szolgálatunk, mint a politikai tiszteké, de azt is mondom mindig, hogy nagyon más, mint a pszichológusoké. És mi együtt vagyunk a katonákért, mondjuk például a pszichológusokkal, vagy a humántisztekkel, vagy mindazokkal, akik a katonáknak az emberi oldalát nézik, és nem a kiképzést, meg a katonai szakkiképzést. És mi minden oldalról támogatjuk. A mi lelkészek a mi oldalunkról, a pszichológusok a saját szakmájuk szerint, és különböző más katonák pedig más szempontok szerint. A mi szempontunk az valójában az evangéliumból indul ki. És mi ezzel támogatjuk a katonákat. Azokat, akik vallásosak, és azok, akik vallásosak szeretnének lenni, vagy valamiképpen a vallásosság alapján szeretnék megélni a katonaságukat. És egyre többen vannak ilyenek valójában. Tehát elkezdődött egy olyan nemzedéknek a katonai szolgálata, akik már most mondjuk katonai, már most katolikus középiskolába jártak. Tehát a fiatal tisztek között vannak olyan katonák, akik szintén egyházi nevelést kaptak, vagy egyházi iskolában jártak, sőt, általános iskolától kezdve most már a középiskolán át. Tehát itt egy, azt is mondhatnám, hogy több nemzedék is van ugye a mai magyar hadseregben, a mai magyar honvédségben, akikkel különböző módokon kell beszélni, különböző módokon kell megszólítani őket. De hát szerintem ebben egy picit nagy példaképünk a názáreti mester, hiszen ő teljesen másképpen beszélt Nikodémussal, másképpen beszélt Péter apostollal, másképpen beszélt Mária Magdolnával, másképpen beszélt a tömeggel, másképpen beszélt az egyéni emberrel, tehát és innét vesszük a példát és az étszát a mi munkánkhoz.
Volt kiküldetésben, ha jól tudom, Koszovóban. Milyen élményei voltak ez alatt az idő alatt?
A külszolgálat, bár nagyon régen voltam itt, és szerintem itt sokkal autentikusabb tábori lelkészeket is meg lehetne kérdezni, akik több misszióba jártak, és több külszolgálaton is részt vettek, és én tényleg nagyon régen voltam 2001-2002, tehát az azért mégsem itt volt. Akkor én Szombathelyen voltam a Szavárja Kiképző Központban, és hódmezővásárhelyi katonákkal voltam együtt. Tehát nem is azokkal, akikkel én együtt voltam ott a laktanyában. De egy nagyon jó élmény volt, és én mai napig nagyon jó szívvel emlékszem a hódmezővásárhelyi alakulatnak a katonáira, akikből még azért nagyon sokakkal mai napig tartom a kapcsolatot. Sőt, hát talán azt is mondhatnám, hogy vannak, akikkel nagyon baráti kapcsolatban vagyok. Ez most derült ki talán itt a kinevezéskor a telefonhívásokból, hogy mennyire számon tartják az embert, még akkor is, hogyha most például a Covid miatt azért nem nagyon van találkozási lehetőség, vagy nincsenek olyan alkalmak. A külszolgálatban az a nagyszerűség, és én szerintem mindegyik tábori lelkész kollégám és munkatársam ezt mondja, hogy ott egy nagy kiteljesedése tud lenni a papi szolgálatnak. Amúgy is, ha mi laktanya beli létünk, az ugye egy ilyen 8 órás munkaidőhöz próbál igazodni, aztán, hogyha van még utána különböző más dolog, akkor a katona elkész az tovább ott van a laktanyában. Na most ez egy külszolgálatban, ahol egy mondjuk több tucat katona, vagy talán még annál is több katona együtt van 6 teljes hónapig. Nem nagy területen, mondjuk egy katonai tábornak a területén, teljesen mindegy, hogy melyik külszolgálatot vesszük. Tehát, minthogyha most mi itt, ahogy ülünk, hogy ez 6 hónapig, ha nem is így, de úgy nagyjából együtt lennénk állandóan. Aminek van nagyon nagy szépsége, és van nagyon nagy megterheltsége is. Tehát, hogy állandóan mindig ugyanazokat az arcokat látom, ugyanazokkal vagyok, ugyanazokkal találkozom. Azért ez egyfajta bezártság, egyfajta megszorított lét. Ugyanakkor pedig egy papnak csuda dolgokat lehet ott tenni, mert ő is lehet a papságán kívül egyfajta programfelelős, és hát valójában most lehet, hogy nagyon fura dolgot fognak hallani, de hát egy szentmise is egy program. Egy bibliaóra is egy program. Mint ahogy a focizás is egy program, meg a közös, mit tudom én, húsütés is egy program, ezek mind programok. Ezeket így kell fölfogni. És az ember először furcsa volt, hogy hát akkor besorolták a szentmisét is a programot közé, mint a kirándulást, vagy a nem tudom micsodát, És az is egy program, vagy a, ugyanolyan, mint egy sport délután. Ez egy katonai nyelvezet, ezt meg kell tanulni. Mint ahogy nálunk mi nem leveleket írunk, hanem mi ügydarabokat gyártunk. De semmi probléma nincs, az ugyanaz, mint a levél egyébként, csak ezt mi ügydarabnak hívjuk, mert hogy egy levélhez lehet, hogy csatolik egy másik levél, meg egy harmadik, és akkor az már egy ügydarab. De ezt meg kellett tanulni, és ezzel ott a 27 év alatt rengeteget tanultam a katonaságtól. Tehát nagyon sok, ugye a mi egyházunk és a katonaság azért nem áll távol egymástól. Most nem csak a hierarchiára, hanem nagyon sok minden másra gondolok. Amiben, tehát a szabálykövetésre, az engedelmességre, a különböző pontosságokra, tehát még azt is lehetne mondani, hogy, vagy hát én szoktam is azt mondani, és el is mondtam egy ilyen nagyobb parancsnoki értekezleten, ahol elővettem, vagy kigyűjtöttem a Magyar Honvédség szolgálati szabályzatából az első 15 oldalról ilyen kifejezéseket, hogy milyennek kell lenni a katonának, hogy a katona az legyen becsületes, hazaszerető, pontos, szabálykövető, edze magát testileg, és ez több oldalban le van írva, tehát hogy legyen erkölcsös, hogy segítse a másikat, hogy legyen bajtársias, stb. Ezeket a katonai dolgokat kivettem egy picit belőle, és akkor felsoroltam egy ilyen vetített képes dolog volt, az egyik szlájdon csak ezek voltak rajta. És a következő szlájdon egyetlen egy mondatot vetítettem ki nekik, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Azt mondta nekik, hogy a szolgálati szabályzatot sem lehet betartani, mint ahogy ezt sem tudjuk elérni, de pont azért van ilyen magasra rakva ez a mérce, hogy arra kell törekednünk. Mint hogy a katonának arra kell törekednie, hogy azt a sok-sok oldalt megpróbálja betartani, ahogy nálunk, hogy legyünk tökéletesek, mint ami mennyei atyánkat, hogy lehet. De látjuk, hogy mi a cél valójában, és azért kell küzdenünk. Szóval, hogy a külszolgálatban nagyon sok olyan dolog van, ahol a katonáink sokkal jobban megszólíthatók, mint idehaza. Mert hát idehaza oly sok minden van, meg hát letelik a 8 óra a munkaidő. A külszolgálatban is van szolgálat, és van munkaidő, de nem lehet elmenni sehova sem, tehát nem lehet elmenni a vásárolni, nem lehet elmenni a plázába, tehát nagyon sok mindent nem lehet, és marad nagyon sokszor, és akkor, amikor még én voltam kint, hát az internet egyfajta gyerekcipőben járt, hát maradt a beszélgetés. És akkor még a levelezés is ilyen nagyon érdekes postai úton történt. Ma már ez másképpen van. És egyre jobban észrevesszük például a mi katonaszülőknek, a gyerekeinek a táborában, hogy hát nálunk úgy van, hogy nincsen ott mobiltelefon. Tehát az a felfedezés egy nap után, hogy esetleg lehet beszélgetni is, az egy nagyon jó dolog tud lenni. Mármint a gyerekekre gondolok. Tehát ők is rájönnek, hogy a mobiltelefonon kívül is van élet. Csak hát erre rá kell jönni néha, hogy a telefonunkon kívül is van világ, sőt, hát igazából azon kívül van a világ. Na szóval ezeken a külszolgálatokon nagyon sokat beszélgettem katonákkal. Csoportosan is, meg úgy, hogy négy szem közt is ilyen Nikodémus jelleggel, amit a Szentírásból ismerünk. Az igazi katonák, ők is emberek természetesen, tehát senki nem jött a Holdról. Ez elején mindig megkérdezték, és belestem abba a hibába, hogy 95 környékén, 96 környékén, hogy hát mennyi katona jár az Isten tiszteletre. Nagyjából egyébként annyi katona járt Isten tiszteletre, mint ahányan kint a városban Magyarországon járnak, tehát azért mondtam, hogy nem a Holdról jöttek a katonák, hát itt élnek közöttünk. Meg itt élünk mi is. És most is ugyanannyian járnak. Annyit talán mondhatok, hogy mondjuk a külszolgálatban talán még többen is. Ott egy nagyon érdekes helyzetben vannak. A kritikus helyzet is előhoz dolgokat, meg az a helyzet is, amikor nem történik semmi sem. Az sem jó helyzet. Amikor, illetve abból a szempontból jó, mert hogy amikor nem történik semmi, akkor az embernek elindulnak a gondolatai. És elkezd gondolkodni, hogy mi miért van és hogyan van. Talán még azon is, hogy miért él, miért vagyunk valójában ezen a világon, hogy a katekizmus legelső kérdése.
Volt esetleg hadi helyzetben?
Nem, én Koszovóban nem, én nem voltam. Talán egyszer volt olyan helyzet, ami egy kicsit talán rázósabb volt, de nem. A lelkész kollégáim már inkább. Ezek a békefenntartói szolgálatok azért nagyjából olyan helyeken vannak, ahol ugye ott a hamu alatt szokták mondani, hogy ott van még a parázs, tehát bárhol bármi megtörténhet. Ugye a békefenntartók nem harcoló katonák, de hogyha esetleg kitörne valamilyen krízis helyzet, akkor hát ők egyfajta megoldást tudnak talán találni.
Ugye Koszovó és az a környék elég, ugye ön is említette, hogy puskaporos hordó. 95-ben volt a szebrenicai mészárlás, és ugye ön 5 évre rá volt kint a kiküldetésben. Ön ott hogyan érezte magát? Hogyan érezte akár nem tudom, hogy feszültséget érzett ott a légkörben, akár a katonák között, akár a helyiek között?
A Koszovónak bizonyos részein nincs meg a feszültség, illetve hát csak bizonyos környékeken, ahol a különböző népek ott találkoznak, vagy együtt próbálnak élni, de a Koszovónak a nagy részén azért nincs ilyen helyzet. Annál is inkább, mert például amikor én voltam kint, ami talán most is van még, voltunk egy településen, amit Letnyicának hívnak, az egy zarándokhely, és ott mi elmentünk, egy ottani helyi ünnep volt, csak mi a KFOR katonák egy ilyen nagyon érdekes gyalogmenettel egy jó pár kilométert gyalogoltunk ott a zarándokhely környékén, mintha tényleg zarándokolnánk, csak egy ilyen erőltetett menetben, de minden nemzetből nagyon sokan voltunk akkor még odakint, több nemzetnek a tábori lelkésze is, és akkor részt vettünk egy ilyen nagyon szép szentmisén, amit ott mutattak be, ahol járt egyébként Teréz anya is valójában annak idején. Ez egy hasonlatos, mint nálunk Mátra, Verebély, Szentkút, vagy Mária Gyűjt, tehát zarándokhely ott Koszovóban. Hát ott ugye albánok voltak nagy részt, albán katolikusok. Természetesen hát ezeken a helyeken mindenhol, ahol háború volt és háborús helyzet volt, ott az emberek lelkében ez nagyon sokáig benne van. Hogy ez valójában mikor múlik el, ez egy nagy kérdés. Minden bizonnyal itt nemzedékeknek föl kell nőni ahhoz, hogy a lelki béke is ne legyen. Tehát ne csak a külső béke legyen, hanem a belső béke is meg legyen emberekben. Ez ki tudja, hogy mikor fog igazából bekövetkezni.
A katonák, akik megéltek konkrét hadi állapotot, vagy konkrétan ilyen élményeket, ők milyen kérdésekkel keresik meg önöket? Inkább az ilyen élmények Isten felé terelik őket, vagy inkább a másik irányba?
Hát szerintem ez változó, és mindazok a krízis helyzetek, amelyek egy katonát érnek, azok nem is biztos, hogy akkor és abban a pillanatban, vagy talán még utána is jó időnek el kell telni, amíg ezt az ember földolgozza. Tehát az nem úgy van, hogy van egy krízis hétfőn, és akkor én pénteken arról elkezdek beszélni, hanem ahhoz lehet, hogy sokkal több idő kell. Több idő kell ahhoz is, hogy én emlékszem, amikor hazajöttem Koszovóból. Ugye fölhívták nekünk a figyelmünket arra, hogyha kimentünk a katonai táborból, akkor mire kell figyelni, hogy az elhagyott táska, csomag, az, tehát olyan, akár hol van, hogy hol lehet közlekedni, kikkel lehet így úgy érintkezni. És hát az ember azt azért megfigyelte saját magán, amikor hazajött ide Magyarországra, hogy mennyire odafigyel arra, hogyha lát egy elhagyott szatyrot, amiben valószínűleg itt Budapesten, vagy Szombathelyen, vagy ahol voltam, viszont nincsen semmi, de hát mégiscsak belénk rögzül, hogy mire kell figyelnünk, hogy hogyan nézzünk meg embereket, hogy mi az, ami esetleg furcsa lehet valakin. Tehát ezek azért később jönnek ki. És nagyon érdekes volt az is, hogy amikor hazajöttem, akkor azért nagyon sokáig álmodtam Koszovóval, hogy ott vagyok, holott már itthon voltam 5 hónappal utána, tehát nem egyből, hanem mostanában abszolút nem, tehát nagyon régóta nem, de akkor egy jó ideig ez intenzíven élt benne az emberben, hogy ott van. És ott különböző rendszabályokat ugye be kellett tartani, és ahhoz az ember egy idő után persze lehet, hogy már talán nagyon szabálykövetően rutinból is tette, de mégis benne maradt ez az embernek a pszichéjében, hogy itt így kell viselkedni. Tehát valójában a krízis helyzetek is így vannak, hogy azok lehet, hogy sokkal később jönnek ki, tehát nem azonnal és egyből órák múlva, hanem lehet, hogy napok vagy hetek vagy... A kérdések azok, igen, nem biztos, hogy mindig ekkor fogalmazódnak meg, hanem lehet, hogy már letisztultság állapotában. Én például azt is mondtam odakint, nagyon sok katonával beszélgettem, és hát elkezdtük a keresztségre való fölkészítésüket. De én mondtam, hogy nem itt lesz a keresztelő Koszovóban, hanem majd amikor hazajöttünk. És itt még folytatjuk, és aki ezt tényleg nagyon lelkesen és szívből és igazából szeretné, na majd akkor. És amikor hazajöttünk, akkor még folytattuk pár hónapig, és aki aztán elmaradt, akkor az ő elmaradt, és aki ezt tényleg nagyon lelkiismeretesen és hídből gondolta, akkor megvolt az ő keresztelője. Tehát, hogy nem a szorult helyzetben, hanem majd utána, hogy akkor mi történik. Gáspár püspök úr mondta még annak idején, az elején a szolgálatunknak, hogy hát milyen jó lenne, hogyha sok-sok kafarnaumi százados lenne a hadseregben. Hát így 27 év után azért én azt mondom, hogy nagyon sok kafarnaumi százados van. Nagyon sok olyan katona van, aki el tudja azt a mondatot mondani, ami ott a Kálvárián elhangzott, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Tehát, hogy a szolgálatunknak azért szép lassan egyfajta gyümölcse van. 27 év az nagyon kevés idő ám. Azt gondoljuk, hogy az nagyon sok, tehát a kereszténység szempontjából, a hit szempontjából abból nagyon kevés. Tehát abból hogy elvezessünk embereket a hithez, Jézus Krisztushoz, ahhoz ez nagyon kevés idő. De igyekszünk.
Volt esetleg önnek olyan pillanata 27 év alatt, amikor elgondolkodott azon, hogy vagy megingott abban a hite, hogy önnek a honvédséget kell szolgálnia?
Nem, sőt, hát ahogy mondtam, az én katonai lelkészi szolgálatom nem a klasszikus módon indult. De jó, tehát azt szoktam erre mondani, hogy tehát senkinek nem így úgy indul a hivatása, hogy ő katonai lelkész szeretne lenni. Tehát az úgy indul, hogy pap szeretne lenni. Tehát ebben én biztos vagyok. Tehát először a papi hivatásnak kell, hogy meglegyen. Tehát először papnak kell lennie. Aztán, hogy utána ő hogy katonalelkész lesz, vagy a cigánypasztorációban dolgozik majd, vagy misszionárius lesz valahol, vagy az egy más kérdés már. Én biztosan ilyen érdekes teremtménye vagyok az Úristennek, vagy érdekesen vagyok összerakva, tehát engem nem nagyon tud elkeseríteni az, hogy mondjuk egy Isten tiszteleten ott hárman vannak csak. Tehát engem az, sőt, inkább inspirál, hogy akkor legyünk 4-en. 5-en, meg 6-an, meg 8-an. Annak idején, amikor 2010-ben elkezdtük a Honvédelmi Minisztériumnak az épületében például az első adventi gyertyagyújtást. Akkor volt 2010-ban legelső. És akkor adventi áhidatok voltak, és akkor minden pénteken, délben, vagy nagyjából 11:30-kor ebéd idő környékén volt igazából, amikor mindenki szabadon mozoghat, tehát nem munkaidőben, úgymond, hogy akkor el lehetett jönni. És az első alkalom akkor, vagy a legelső alkalomkor szerintem, hát tényleg, ha hárman vagy négyen voltunk. Na most azért most a Covid miatt nem, természetesen most nem volt, de hát a legutolsón azért ott már 60-an, 70-en voltunk, és tele volt a terem. És azért mondom, hogy most, hogyha 2010-et nézünk, és ugye mondjuk 2019-ben ugye volt az utolsó áhítat, ilyen adventi, tehát ahhoz képest ugye ez 9 év, én nem azt mondom, hogy nagy eredmény. De nem is tudom, hogy nekünk eredményre kell törekedni. Tehát, hogy én tudom, hogy lehet statisztikát csinálni, hogy hány keresztelő van, meg hány esküvő van, de a hitből nem lehet statisztikát csinálni. Tehát, hogy most akkor hányan hisznek valójában. Hát fogalmunk nincsen. Tehát, hogy ez egy nagyon lassú folyamat, és egy szép, és ugyanakkor egy nagyon szép munka. Tehát valójában én mindig erősödtem ebben a szolgálatban, és mindig többet tanultam meg, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy azt is lehetne mondani, hogy a tábori lelkészeknek ennek a nagy része az önmagát képzi. Hát most, tehát hogy mik azok a lehetőségeink? Tehát, hogy mindig megtalálni valamilyen olyan formát, és ezért nem hasonló a mi lelkipásztorkodásunk a hagyományos, mondjuk plébániai lelkipásztorkodáshoz, mert hogy egyrészt a miénk bizonyos szempontból, tehát több szempontból is könnyebb. Tehát akár a laktanyákat nézzük, akár a külszolgálatot, mi állandóan együtt vagyunk a katonákkal. Jó, nem minden katonával, de hát ott sürgünk, forgunk a laktanyákba. Most tehát egy plébánián ilyen nincsen, tehát a plébános nem tud elmenni a munkahelyekre, meg jó, próbálkoztak Franciaországban, ugye a munkáspapok voltak egy időben, de tehát, hogy mi azért ez egy nagy előny. Az is nagy előny egyébként, hogy a katonák pont abból, amit mondtam, a szolgálati szabályzat, tehát azért egy bizonyos szempontból ők is emberek, de hát egy nagy fegyelemben élnek. Tehát azért itt, hogyha azt mondjuk, hogy 15 óra, akkor a katona az 14 óra 50-kor már ott van. Tehát, hogy ő nem 15 órakor jön oda, hanem még nem 15 óra 10 másodperckor, hát egy percet meg nem is lehet késni, tehát ők már előtte ott vannak, sőt, tehát az igazi katona az fél órával előtte ott van, mert bármi történhet. Tehát például a pontosság, vagy a szabálykövetés, tehát azért a katonákban nagyon sok, a katonai létmódban, vagy életben nagyon sok előny van, ami hát a mi malmunkra hajtja a vizet. Tehát olyan dolgok, amelyeket a katonáknak kell tudniuk, és teljesítenek is. Tehát ez is egy nagy előny valójában. Hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni, vagy egy katonának, aki először hall mondjuk egy szentírási részt, és ő a maga módján fogalmazza meg annak is, és annak is rettenetes nagy értéke van, hogy elvezessük valójában hogy ez tényleg mit jelent, de hogy az ő neki mit jelent, és ezt a kettőt össze lehet hasonlítani, a kettőt szép lassan közös nevezőre lehet hozni. No, szóval én azt hiszem, hogy sokat erősödtem ez alatt a 26-27 év alatt, hogy pont az volt benne a lényeg, hogy egyre többet megtudott az ember, vagy egyre többet tanult az ember ebből. És hát mindig jönnek új ötletek meg mindannyiunknak. Amikor mi havonta találkozunk, akkor azért erről is szó van, hogy ki mivel próbálkozott, és ki hogyan tudott megszólítani katonákat, hogy milyen új, nincsenek lelkipásztori terveink, hanem azok a lelkipásztori tervek vannak, amit innét a Szentírásból veszünk.
Utolsó kérdésként ön mindenképpen említsük meg, hogy Bíró László püspök atyától veszi át a tábori lelkészség vezetését. Mit tanult Bíró László atyától?
Hát most, hogyha azt mondanám, hogy nagyon sok mindent, akkor nem mondtam volna semmit. Tehát az ő vele való 10 éves együtt szolgálatunk, az szinte minden reggel úgy kezdődött el, hogy hát legalább egy 10 percet, 20 percet, fél órát beszélgettünk. És elindítottuk a napot, hogy közösen mit fogunk csinálni, hogy mi a dolgunk, mi a teendőnk. Ahogy szoktam mondani, a bizonyos levél vagy ügydarab az egy ember, vagy lehet, hogy több ember. Tehát azért nem egy papír, és nem betűk, hanem mögötte, benne, ott emberek vannak, és hát megbeszéltük, hogy milyen levelek jöttek, mit kell, hogy kell elintézni, és hát az ő vele való 10 éves közös létünk és szolgálatunk, én azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból őtőle is tanultam, az ő lelkiségéből, az ő nagyon mély hitéből, az ő nagyon nagy tisztaságából, a családokkal való foglalkozásából, amit itt is elindítottunk a Honvédségben, a családerősítő, meg házasságerősítő hétvégékkel is, és folytatni is fogjuk abszolút. Tehát az ő vele való 10 esztendő ebből a 27 évemből azért nagyon meghatározó lesz a továbbiakban minden viszonnyal. És hát ahogy épp ma a tábori lelkész kollégáimnak írtam egy kis levet, mert megköszöntem, hogy fölhívtak, meg írtak, meg valaki bent is volt személyesen, hogy azt fogjuk tenni, ami a Szabó Magda a Bigér című regényében van, amikor Kőnik tanár úr azt mondja, amikor Magyarországot megszállták a németek, hogy megvonja a vállát, és azt mondja, hogy folytatjuk. Hát mi is folytatni fogjuk Bíró Püspök atyának a lelkiségét, az örökségét, amit itt hagyott nekünk, és hát valójában mi nem válunk el tőlem, mert ő lesz a mi emeritus tábori püspökünk, úgyhogy ő valójában a mi úgymond állományunkba marad, vagy az egyházmegyénkbe marad, még ha nem is vagyunk területhez kötődőek, és mindig is szeretettel fogjuk látni őket, vagy illetve őt a körünkben, és hát el is megyünk hozzá, amikor csak lehet, vagy őt el fogjuk hozni ide hozzánk, amikor csak tudunk vele találkozni, és nagyon imádkozunk, hogy vége legyen már ennek a Covidnak, hogy ne csak ilyen ritkán tudjak bemenni hozzá a kórházba, hanem mint annak idején, amikor még nem volt a járvány, hogy szinte hetente, tehát naponta beszélünk telefonon, de az mégsem ugyanaz, az szintén olyan, mint az online reggeli. Tehát a telefon, a személyes találkozás, meg a személyes találkozás valójában.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
A nemrégiben tábori püspökké választott Berta Tibor atyával Keresztes Szilvia és Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Mária Rádió.
Elindult a Mária Rádió nagybőti kampánya, mely Szent Veronikához és jól ismert kendőihez kapcsolódik. Az Üzanya Rádiója arra hívja hallgatóit, hogy Veronika bátorságát és önzetlenségét mi magunk is építsük be mindennapjainkba, és próbáljunk meg a nagybőti időszak alatt valami jót cselekedni fele barátainkkal. Ennek egyik módja lehet, ha a hallgatói család a Mária Rádión keresztül osztja meg az örömhírt a környezetével. Már 1000 forint adománnyal is egy embernek el tudjuk juttatni műsorainkat az éteren keresztül. Biztatunk mindenkit, hogy nyújtson jelképes kendőt egy jó cselekedettel fele barátainak, és támogassa a Szűzanya Rádióját Nagybőjtben. Részletekért keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat.
Kedves hallgatóink! A járványhelyzetre való tekintettel még inkább előtérbe került, mekkora szerepe van a rádióban közvetített imádságoknak, szentmiséknek. Hogy minél teljesebb lehessen az élmény, a technikai lehetőségeknek köszönhetően a Mária Rádió Facebook oldalán nem csak hangot tudunk közvetíteni, de videón keresztül látni is lehet a bemutatott szentmiséket. Ezen kívül be lehet kapcsolódni a rózsafüzér imádságokba, közzéteszünk műsorajánlókat, evangélium magyarázatokat, aktualitásokat. Akinek lehetősége van rá, kövesse a Mária Rádió oldalát Facebookon is, ahol színes tartalmakkal várjuk a hallgatói családot.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Magyarországra megyek az eukarisztikus kongresszus lezárására, mondta a pápa.